Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntök minden Bocskai Rádió hallgatót, és szeretettel köszöntöm a Bocskai Rádió vendégét. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Itt ül velünk szembe dr. Szakály Sándor, a Veritas Kutató Intézet főigazgatója, aki a szombat déli társasebéd ünnepi szónoka volt az 55. Magyar Kongresszuson. Szeretettel köszöntöm!
Köszöntöm én is önt, illetve a Bocskai Rádió hallgatóit is.
Még egyszer köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Beszéljünk egy picit erről a Veritas Történetkutató Intézetről. Ez hogyan és miért merült fel annak a szükségessége, hogy Magyarországon egy ilyen kutatóintézetet hozzanak létre?
Az intézet gyakorlatilag 2014. január 2-ával jött létre, amikor egy kormányhatározat rendelkezett erről, és annak lettem én a vezetője. Az volt az elképzelés, hogy egy olyan történetkutatóintézet jöjjön létre, amelyik megpróbálja a nem teljesen, hogy így mondjam, hitelesen vagy valósan bemutatott magyar történetnek egy időszakát valahogy egy picit másként megvizsgálni, illetve bemutatni azt, hogy a mi véleményünk szerint milyen is volt az a hiteles múlt, amely 1867-től a kiegyezéstől kezdődik, és az Antal József, Boros Péter vezette kormányok működésének befejezésével zárul 1994-jel, hiszen azt mondtuk, hogy gyakorlatilag egy 40-50 esztendőn keresztül, főleg erről az időszakról a magyar történetírás nem biztos, hogy minden esetben teljesen szakszerűen, önállóan, független és külső politikai behatások nélkül írta meg azt, hogy milyen is volt a magyar múlt. Én azt gondolom, hogy ha a két világháború közti korszakra gondolunk, 1950 a történetére, akkor ez teljesen egyértelmű, és megállja a helyét ez a kérdés, és fölmerült az, hogy miért ne lehetne egy másik intézet is, miért ne lehetne létrehozni egy kutatóintézetet. Az a véleményem, legalábbis nekem, hogy minél több lehetőséget kap a történettudomány, annál szélesebb és annál színesebb lehet az a világ, amit bemutat. Lehet vitatkozni, nem biztos, hogy a miénk lesz a független attól, hogy a nevünkben ott van az igazság, nem biztos, hogy csak a miénk az a valós és egyetlen igazság, amelyik létezik, de kell, hogy létezzen egy másfajta igazság is. Nem biztos, hogy 1956-ot csak mondjuk az ávósok szemszögéből lehet bemutatni, lehet, hogy a felkelők és a forradalmárok szemével is be lehet mutatni, de azért gondoljuk el, hogy Magyarországon 1989-90-ig mondjuk nem a pesti srácok szemszögéből mutatták be ezt az eseményt. Tehát gyakorlatilag ez volt az alapja, és ez volt az elképzelés, hogy jön ez létre. És a másik, ami meghatározó feladatunk, hogy a magyar történet ne csak a jelenlegi trianoni magyar határokon belül értelmezzük, hiszen a magyar történetből pontosan tudjuk, hogy a honfoglalástól a trianoni békediktátumig mekkora volt Magyarország, miként változott a területe, milyen volt az oszmán-török hódoltság, és így tovább. És azt gondoltuk, hogy fontos szempont lehet az is, hogy a határon túlra is kitekintsünk, tehát a kárpát-medencei magyar területekre és a világra is, amennyiben a diaszpóráról vagy a szétszórtságban élő magyarságról van szó.
Önt kinevezték, vagy felkérték arra, hogy vezesse ezt az intézetet?
Ez egy nagyon jó kérdés. Az intézet létrehozásakor nyilván több név is fölmerült, az én nevem is fölmerült, mint esetleg intézet vezetővé, de egy pályázatot írtak ki az intézet vezetői posztra, a főigazgatói posztra. Én erre pályáztam, mint kiderült, más pályázó nem volt. Lehet, hogy ez is szerencsét hozott a számomra, vagy lehet, hogy szerencsétlenséget. Minden esetre meghallgattak, és az a pályázati elképzelés, amit én megfogalmaztam, hogy mit szeretnék az alatt az öt esztendő alatt fölépíteni, hiszen legyünk őszinték, Magyarországon úgy szokták mondani a gazdaság, hogy zöldmezős beruházás, amikor a nullából indulnak. Ez az intézet is abban az értelemben nulláról indult, hogy létre kellett hozni egy működő intézetet, ami szerintem az elmúlt majdnem két esztendő alatt már sikerült, de hogy visszautalnék, 2014. január 2-án én voltam az egyszemélyes intézet, nem voltak munkatársaim, kollégáim, néhány hét eltelt, amíg lettek néhányan, most pedig azt tudom mondani, hogy 26-an vagyunk, ezek közül 17-18 a tudományos munkával foglalkozó munkatárs, míg a maradék, és ezt nem rossz értelme mondom, 7-8 kollega úgymond az adminisztratív területen dolgozik, tehát ott vannak a fordítóink, a sajtóval foglalkozók, a gazdasági kérdésekkel foglalkozók és a személyi asszisztens.
Az elmondása szerint ugye megvizsgálják a történelmet. Hogy fog ez a munka befejeződni, vagy egyáltalán be fog-e fejeződni talán egy új történelemkönyvet, vagy egy új fejezetet írnak egy történelemkönyvbe, vagy valami ilyesmi tervek vannak?
Azt gondolom, hogy az lenne az igazi eredmény, ha azok a kutatási eredmények, amelyeket szeretnénk, hogy minél előbb megvalósuljanak, pontosabban megfogalmazódjanak, azok beépüljenek az oktatásba, ugye a középfokon, mint a felső oktatásba. És azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az intézet munkatársai által elért eredmények mindenki számára elérhetőek legyenek. Az elérhetőség alatt értem azt, és talán most itt utalnék az intézet tevékenységére, és arra, hogy mit teljesítettünk az elmúlt alig két esztendő alatt. Elindítottuk a Veritas könyvek sorozatot, ami azt jelenti, hogy a munkatársaink, illetve külső velünk együttműködő kollégák kézirataiból könyvet adunk ki, azokból a témákból, amelyeket mi fontosnak tartunk. Ez idáig megjelent három kötetünk Bába Iván tollából, vagy ma már számítógépéből, rendszerváltoztatás magyar Magyarországon Tóth Eszter Zsófia Antal József miniszterelnökségig vezető életútját vázolta föl, és Áringer János kollégánk pedig az Antal kormány külpolitikának első időszakát mutatta be. Minden évben megjelentetjük az évkönyvünket, ami azt jelenti, hogy az intézet munkatársainak abban az esztendőben készített tanulmányai jelennek meg egy kötetben, és elindítottunk egy úgynevezett Veritas füzetek sorozatot is, ami kisebb terjedelmű kiadványokat jelent. Ebben megjelent az első kötet, a magyarországi zsidóság vagyonvesztése 1938-1949-ig, mert ugye a zsidóság vagyonvesztése nem a második világháborúra szorítkozik. A másik pedig Büki Orsa tollából egy fiatal kolléganő, aki nem nálunk dolgozik, a Korvinlánc és a Korvin koszorú történet, amely szinte földolgozatlan volt, és hát tudjuk, hogy a két világháború közti Magyarországon az egyik legnagyobb kulturális művészeti szellemi elismerést jelentették ezek a díjak. És a másik az, hogy havi rendszerességgel Veritas esteket rendezünk, ahol két kollega egy harmadik moderálásával vitat meg egy általunk fontosnak tartott kérdést. Az egyik kollega mindig az intézet munkatársa, a másik pedig egy külső intézmény egyetemről, valamelyik egyetemről, kutatóintézetből és így tovább. Nem szükséges, hogy azon ott világnézeti vagy politikai nézeteken legyenek. Az én elképzelésem mindig az, hogy az adott terület legjobbjai vitatkozzanak és lépjenek tovább. És azért vannak olyan jelei a munkánknak már, hogy egyre többet jelennek meg a médiában a kollégáink, televízióban, rádióban, ahol elmondják a véleményüket, amelyik média megkeres bennünket, vagy bármelyik médium hozzánk fordul, nem zárkozunk el senki elől, legyen ez jobboldali, ahogy beszokták sorolni Magyarországon, vagy baloldali, és így tovább internetes rádió, televízió, bármelyik, ha szabad így fogalmazni, jöhet. Ez egy nagyon lényeges dolog, és egyre inkább úgy veszem észre, hogy számítanak a szakértelmünkre, mert én azt mondom, hogy az ott dolgozó kollégák igenis felkészültek, nevezetesen különböző tankönyvek bírálatánál, hogy vajon milyen az a középiskolai tankönyv, amit megírtak, van-e észrevételünk, és így tovább. És hát elég sok észrevételt tettünk, és ezek csak szakmai alapra helyezhetőek az észrevételek. Tehát engem nem az érdekel, hogy az a kollega, ha van egy választás, vajon melyik pártra szavaz, hanem az, hogy tudja az, mikor tört a második világháború, mi történt 1956-ban, és így tovább.
Ez nagyon fontos, amit az előbb említett, a vélemény. És tudom, hogy az ön személyét is az őszinte véleménye nyilvánítás miatt érte támadás. Erről, hogyha lehet beszélni, hogy a kollégái őszintén és teljesen nyíltan tudnak nyilatkozni olyan dolgokról, amik talán érzékenyen érintenének bizonyos csoportokat, esetleg a történelemmel nem ugyanazon a véleményen vannak?
Nézd, én azt gondolom, hogy a szakmában, a történész szakmában őszintének kell lenni és hitelesnek kell lenni. Ez nem jelenti azt, hogy mindenki hitelesnek tart engem, vagy őszintének az én véleményemet, de én általában ragaszkodni szoktam a forrásokhoz, és azt szoktam mondani, hogy a történelemben a tényeknek is jelentősége van. Ez hosszú időn keresztül Magyarországon nem volt jellemző, hogy a tényeknek jelentősége legyen. Én ehhez ragaszkodom, és természetesen tudomásul veszem, ha valakinek nem tetszik az, amit én mondok. Nekem mindig az a problémám, idézve használom ezt a kifejezést a kritikával, hogy nem tények és megtörtént dolgok alapján próbálnak ítélkezni, hanem előítéletekkel, feltételezésekkel és a tények ismerete nélkül. Valamint a másik, ami nagyon lényeges, hogy valaki egyszer egy mondatot másként értelmez, majd utána százak veszik át azt az értelmezést, és soha senki nem nézi meg az alapmondatot. Tehát ebből indul nagyon sok dolog ki. Én bárkivel szívesen ülök le vitatkozni és véleményt cserélni, és azt mondom, hogy nézzük meg a véleményünk különbözőségét, és nézzük meg a tényeket. De ez nem minden esetben működik Magyarországon, és azt gondolom, hogy maga Veritas Történetkutató Intézet létezése és létrejötte is nagyon sokaknak az érdekét sérti, mert úgy érzik, hogy egy vélemény monopólium, ami idáig a kezükbe volt, az most sérülni fog, és ez nem nagyon jó dolog, hogy adott esetben sérül. És én mondok egy vélhetően talán semlegesnek tűnő példát. Egyik kutatási területe, hogy a Magyarország második világháborús részvétele. Hosszú évtizedeken keresztül hangoztatták azt, hogy a második hadsereg, a Magyar Királyi második honvéd hadsereg 1943. januárjában a Donnál vereséget szenvedett, ami tény és való, ezt nem lehet fölülírni, mert ez így történt, és hozzátették, hogy 200 ezer magyar maradt ott a Donnál. Na most a tények nem ezt támasztják alá. Az, hogy csak 198 ezer volt az élelmezési létszám januárban, már úgyis ez 2000-rel kevesebb, és miután, hál' Istennek csak, és nehogy félreértse valaki, 42 ezer volt a halottak és az eltűntek száma, tehát akik nem kerültek soha haza, ez mégsem 200 ezer, 120-valahány ezeren hazajöttek, sebesülten 28 ezer, és 27 ezeren szovjet hadifogságba kerültek. Na most, ha zavarja valakit az, hogy ezt mi elmondjuk, akkor az nagyon sajnálatos. A másik pedig az, hogy magyar történelmet írni nem csak egy szemszögből lehet, hanem sok szemszögből. Én azt gondolom, hogy a recsk történetét, a recski tábor történetét meg lehet írni az őrök szempontjaiból és az őrök szemszögéből, de talán az ott elítélteket és az ott a ítélet nélkül hurcoltak szemszögéből is meg lehet írni és meg kell írni ezt a történelmet, hogy Magyarország történelmét a második világháború vagy az első világháború után vagy a két világháború közti korszakban úgy kell tekinteni, hogy összehasonlítjuk európai más országok történelmével, illetve most mondok egy példát fejlettségével, hiszen a trianoni békediktátum után Magyarország egy kifosztott, megcsonkított területének jelentős részét, kétharmadát elvesztett, magyar lakosság egyharmadát elvesztett ország, és az ország 20 esztendő alatt Európa középmezőnyéhez zárkozik föl gazdaságilag, kulturálisan. Lehet azt mondani, hogy voltak ott gondok és hibák, és tény és való, hogy ott Magyarországon akkor még nem általános egyenlő titkos választójog volt 1939-ig, hanem a törvényhatósági jogú városokon kívül nyílt szavazás volt. Ez is igaz. De ha megnézzük, hogy társadalombiztosítás területén, egészségügyben, szociális kérdésekben mennyire jutott előre Magyarország az akkori Európában, azt kell mondani, hogy nem voltunk rosszabbak, mi több jobbak voltunk, mint Lengyelország, Románia, Bulgária, Ausztriával voltunk körülbelül egy szinten, Jugoszláviát megelőztük, Görögországot megelőztük. Most erre nem mondja nekem valaki azt, hogy természetesen, de hát lemaradtunk a németektől, meg a franciáktól, meg a britektől, vagy adott esetben Csehszlovákiától, pontosabban a cserésztől. Ez igaz, de ez egy korábbi fejlődésnek a következménye és hatása. De azt mondják ma, a gazdasági adatokkal számoló kollégák, ha összevetik Magyarország 1938-as helyzetét az 1938-as európai helyzettel, akkor jobban állt az akkori Magyarország Európához viszonyítva, mint 2015-ben Magyarország a 2015-ös Európához viszonyítva.
Önnek rálátása van a magyar oktatásra, és ugye nagyon fontos része az oktatásnak a történelem oktatás. Önnek mi a véleménye a magyar történelem oktatásról? Tehát igazat tanítanak, vagy igazából van még hely kiigazításra? Nekem Erdélyben nőtt fel, magyarnak nem volt lehetőségem Magyarországon tanulni történelmet, nem tudom.
Nézze, én a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára is vagyok, a Veritas főigazgatói tiszte mellett. Felsőoktatásban hosszabb időt töltöttem el, a középfokú oktatásra vagy a középiskolákra, ha szabad így mondani, van bizonyos rálátásom tankönyvek. Azok a tankönyvek, amelyek most a kezembe kerültek, vagy készülő tankönyvek esetében nagyon komoly hibákat, hiányosságokat féltem felfedezni, de nagyon nehéz azt mondani, hogy vajon melyik a valós és a hiteles történelem oktatás. A történetírás és a történettudomány is egy fejlődő tudomány, és nem arról van szó, hogy politikai okokból írja át mindig mindenki a történelmet, mert ez nem fel meg a valóságnak. Voltak erre komoly kísérletek egyébként korábban, és hát a szocialista világban ez természetesnek is tűnt idézőjelbe, hiszen olyan eseményeket kellett kiemelni a magyar történelemből, amelynek alig volt jelentősége. Gondoljunk a 1919-re, Magyarországon ezt úgy tanították, hogy a tanácsköztársaság, a dicsőséges tanácsköztársaság 133 napját. Azért a magyar történelemben a több mint 1000 éves Kárpát-medencei létük, mert 133 nap nem olyan lényeges, de az a 133 nap hatással volt arra, hogy milyen lett a két világháború közti Horthy korszaknak nevezett időszak. Miért jelenik meg és erősödik meg Magyarországon az antiszemitizmus, és sok minden ott gyökerezik 1919-ben, de nyilván más példákat is lehetne hozni. Én azt gondolom, hogy a történelem oktatásban is van változás, és feltehetőleg van, hogy így fogalmazzak, hitelesebbnek tűnő bemutatása is a múltnak, és amire utalt a határon túlra, én nagyon sokat jártam határon túlra, és amikor a Duna Televízió alelnökeként a műsorokért feleltem, akkor nekem szívügyem volt, hogy a televízióban történelmi műsorok legyenek. És ezek a történelmi műsorok megidézett történelmi, amiben végigvettük a honfoglalástól Magyarország történelmét. A vitatott személyek, Magyarország és a Habsburgok és így tovább. Ott olyan kollégákat hívtam mindig műsorba, akik a témában a legjobbak voltak. És erre azt kell mondanom, hogy ott megjelentek, és megint ilyen egy furcsa dolog, ugye ez egy magyar sajátosság, a baloldalhoz besorolt történészek és a jobb oldalhoz. És én azt mondtam, hogy engem nem az érdekel, hogy ő politikailag hova tartozik, vagy hova húzna. Engem az érdekel, hogy abban a témában ő a legjobbak között van, vagy nem a legjobbak között, mert meghatározó kell, hogy legyen az ő vélemény és az ő álláspontja a bizonyos kérdésekben. És azt gondolom, hogy ennek kellene normálisnak lenni, és nagyon nagy feladat lenne a történelemnek a közvélemény elé tárása. Mert legyünk őszinték, az emberek döntő többsége nem vaskos monográfiákból és hatalmas szöveggyűjteményekből ismeri meg a magyar múltat, hanem alapvetően napilapok, hetilapok szintjén mozog, illetve a rádióra és a televízióra figyel. Ha belegondolunk, az emberek döntő többsége, és nem csak Magyarországon, úgy áll a kérdéshez, hogy ami a televízióban elhangzott, vagy látható, az biztos úgy is van. Na most pontosan tudjuk, hogy ez nem biztos, hogy pontosan úgy van, és nem így van a rádióban is, de ha ketten, hárman, négyen ugyanazt a kérdéskört járják együtt körül és vitatják meg, akkor el tudom dönteni, hogy vajon hol lehet az igazság, vagy melyik az az igazság, amelyik hozzám közelebb áll.
2020-ba lesz a Trianonnak a 100 éves évfordulója. És a professzor úr említette az előadásába, hogy még mindig az orosz levéltárak nem kutathatók olyan szempontból, hogy nem engednek betekintést nyerni nekünk. Gondolja a történész úr, hogy valaha is kerülnek még elő olyan fontos dokumentumok, kerülhetnek elő, ami teljesen a történelmet átírhatják?
Én azt gondolom, hogy teljesen nem lehet a történet, vagy nem írják át azok a dokumentumok, akik előkerülnek, és amikor én a egykori Szovjetunió vagy mai Oroszország levéltárára gondoltam, vagy utaltam, ott elsősorban arról van szó, hogy ma is vita a történettudományban, vagy a történetírásban, hogy vajon a második világháború kezdetekor, amelyet Németország indít egy Lengyelország elleni támadással, majd ugye a lengyeleket megtámadja a Szovjetunió néhány héttel, pontosan vagy 2,5 héttel később, és 1941. június 22-én a német támadás, vannak olyan feltételezések, hogy preventív háború, egy megelőző támadás a Szovjetunió ellen. Valóban léteztek-e szovjet haditervek, amelyek egy Németország elleni háborút vetítettek előre? Valóban a németek megelőzték a szovjeteket, vagy nem előzték meg? Ezek olyan vitatott kérdések, amelyekre csak akkor lehet igazán választani, ha a másik félnek a levéltára is megnyílnak. Meg gondoljunk azért bele, hogy a szovjet történetírás és a Szovjetunió múltjában is vannak, hogy mondjam, kellően sötét foltok, nem kevés, és vannak, legyünk őszinték, történelemhamisítások. Hiszen, ha belegondolunk, a lengyel tisztek kivégzése Katyinban és környékén, ami 20 ezer főre tehető, azt ugye a szovjetek, vagy a Szovjetunió következetesen a náci Németország, én idézem mondom, javára írta volna, miközben világos volt, fehéren feketén bebizonyították, hogy szóba sem jöhettek a németek, mint akik kivégzik ezeket, de a Szovjetunió. Ezt Angliában, vagy Nagy-Britanniában, az Amerikai Egyesült Államokban is tudták, ott meg is mondták, vagy el is mondták egy idő után, de elnézték, mert a győztesek oldalán állt a Szovjetunió, és az, hogy a náci Németországot legyőzhették, az a Szovjetuniónak is, ugye, hogy mondjam, köszönhető volt, mi több sok volt köszönhető a Szovjetuniónak. Tehát azt gondolom, hogy kritikusan kell nézni úgy a saját történelmünket, mint más történelmét. Elfogultak lehetünk saját magunkkal szemben, de az igazságot akkor sem szabad mellőznünk és kendőznünk, ha az számunkra kényelmetlennek tűnik, de nem szabad azt sem megengedni, hogy mások olyanokkal vádoljanak bennünket, amelynek az igazsághoz gyakorlatilag nincs köze.
Magyarországot támadják az utóbbi időben a kormánynak a különböző döntéseiért, és tényleg vehemensen támadják mindenhonnan. Ez a történelemre is vonatkozik? Tehát történelmi kérdésekben is ugyanígy, hogyha egy különböző vélemény kijön, akkor ugyanígy támadják?
A történelemben inkább azt kell, hogy mondjam, hogy vitatott kérdések vannak, és más eredményekre is juthatunk. Mondok egy példát, ami Magyarországon az utóbbi időben történész körökben komoly vitát váltott ki. Két-három kollégán közé tett egy dokumentum kötetet azzal a címe, hogy magyar megszállók vagy magyar megszálló politika a Szovjetunióban, a második világháborúról van szó, és olyan következtetéseket vontak le a kötet dokumentum alapján, hogy a magyar királyi honvédség ottani megszálló csapatai fölülmúrták a náci Németországot, a Gestapót, az SS-t, a Waffen-SS-t és így tovább. És amikor ezt elkezdtük vitatni, és akik ezzel vitatkoztak és nem értettek egyet, azok között megint azt kell mondani, hogy voltak jobbra-balra besorolt történészek, tehát nem világnézeti alapon volt, akkor ennek a vitának ugye ez lett az eredmény, hogy amit a Szovjetunióban akkor jegyzőkönyveztek, az csak úgy lehetett valós és hiteles. És én azt mondtam, hogy nem azt vonom kétségbe, hogy 43-ban készült ez a vallomás, nem azt vonom kétségbe, hogy arról a területről a magyar királyi honvédség ennyi ezer traktort hozott el, mert abból egy sem tűnt föl Magyarországon. Meg kell nézni a statisztika szerint, mert volt a szovjetuniós statisztika, hogy vajon ott hány ló volt, ha onnét több tízezer lovat elhajtottak, és így tovább. Tehát ezek ilyen vitatott kérdések. És ugyanakkor, amikor hiteles korabeli dokumentumok alapján magyar kollégák közzétettek a Magyarországos Levéltár, a Magyarországos Levéltár Nemzeti Levéltárának anyagából és Vidéki Levéltár anyagából 1944-45-ben keletkezett eredeti dokumentumokat, hogy a Magyarországot megszálló szovjet vörös hadsereg mit követett el a magyar polgári lakosság ellen, akkor erre az volt a reagálás bizonyos körökből, bizonyos részekben, ez csak egy reagálás vagy reakciója a szovjet vöröshadseregnek azokért a bűnökért, amit a magyarok elkövettek. Most lehet, és senki nem vitatta, hogy előfordultak és voltak ott is adott esetben atrocitások, de azt már nem lehet dokumentálni, azon kívül a szovjet vallomásokon kívül, amelyet a szovjetek által a saját területeket valóban felszabadított szovjet csapatok után megjelenő belügyesek és mások fölvettek. Most gondoljuk el, hogy vajon egy településnek a bírája, a starosta, az azt mondta volna, hogy kérem szépen, mi együttműködtünk a németekkel, mert hát meg kellett élni. Hát fenét mondott ilyeneket. És hát a kötet gyakorlatilag ezt igazolja. Tehát vannak ilyen viták, és ugye itt van egy vita, ami már egyébként szerintem politikai szintre is emelkedik, nevezetesen az, hogy a két világháború közti Magyarország mindenféle gondjával, bajával mennyire volt tisztességes, most így fogalmazok, hogy mennyire egy olyan ország, amiben csak rossz dolgok történtek. Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet így megközelíteni, és itt valóban vannak éles viták, és ezt ugye igyekeznek politikai síkra terelni, mondván, hogy a jelenlegi magyar kormány az rehabilitálni akar egy másik korszakot, egy másik időszakot, annak a letéteményese, és így tovább. Na most, ha vélemény elhangzott, akkor fölmerül a kérdés, a Magyarországon korlátozott a véleményszabadság, vagy nincs, akkor vajon, vagy sajtószabadság, akkor ezeket a véleményeket hogy lehet mégis megfogalmazni rádióba, televízióba, sajtóba, és főleg az internet világába. Hát legyünk őszintén, hát ma már gyakorlatilag akkor is úgy indít valaki egy internetes oldalt, ahogy akar, ha van hozzá minimális anyagi hátter, és ezt a minimális anyagi hátteret általában Magyarországon, ha nem is belső pénzekből, de kívülről biztos, hogy garantálják és biztosítják arra, vagy létrehozzák ezeket a határon kívül, hogy aztán véleményformálóként jelenjenek meg az ott publikálók.
Az ön elmondása szerint nem először van Clevelandben, ezt az utóbbi pár napot hogy értékeli az 55. kongresszus, magyar kongresszus? Úgy látja, hogy van ennek, van jövője a külföldön lévő magyaroknak, tehát meg tudják tartani a magyarságukat?
Hát azt hiszem, hogy ez egy olyan kérdés, amire nálam bölcsebbek és fölkészültebbek se biztos, hogy megfelelő választ tudnának adni. Én azt gondolom, hogy a határainkon túlélő magyarság, és itt most nem a Kárpát-medencére gondolok, hanem az egykori emigráció, és azért használom az egykori emigráció kifejezést, mert a magyarországi rendszerváltoztatással gyakorlatilag az a politikai emigráció, amelyik létezett, működött, és amelyet jobban összetartott a létező magyarországi szocializmus, mint napjaink Magyarországa, hiszen akkor mondjuk Kádárt nem szerette senki, aki ilyen okokból emigrált, aki olyan okokból, aki 45-ös emigráns volt, 56-os vagy később is, mert ez már megváltozott. Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz megmaradni magyarnak, egy hatalmas olvasztó tégelybe legyen az Amerikai Egyesült Államok, amelyet szoktak olvasztó tégelynek, kóhónak, sok mindennek mondani, és érdekes módon más közösségek jobban képesek megmaradni. Gondolok olaszokra, görögökre, most a kínaiakról ne is beszéljünk, hiszen ez egy teljesen külön világ, és a valamikori nagy magyar városok, mint Cleveland is annak számított, ugye a 20. század elején, még vagy a 20. század közepén, vagy egy alkalommal jártam Vellandból, azt mondták nekem, hogy a két világháború közti időszakban Vellandban szinte, ha valaki nem tanult meg angolul, gond nélkül mindenhova mehetett, mert a hentes is magyar volt, a cipész is magyar volt, és így tovább, ugye mindegyik felekezetnek van még most is, úgy tudom, templom, és amikor elmentem a katolikus misére, miután atyánál laktam, akkor azt láttam, hogy alig néhány ember van ott, és ugyanezt mondta a református lelkész, vagy adott esetben az evangélikus lelkész. De én azt gondolom, hogy talán, ha fölfedezi mindenki magába azt, hogy honnét érkezett, hova jött, és képes integrálódni, én az asszimilálódást, vagy az asszimilációt és az integrációt két külön dolognak tartom. Lehet valaki jó állampolgára és jó hazafi egy új országba, ahova a szülőföldjéről került, ha megtartja a saját nyelvét és a saját kultúráját, nem kell asszimilálódni ahhoz, hogy valaki integrálódjon egy társadalomba, fölvegye annak a szokásait, a nyelvét megismerje, de egyúttal megmaradjon magyarnak. És én azt gondolom, hogy talán ez lenne az a nagy feladat, amit a most idézőbe használom, vagy használom a régi kifejezést, emigrációban élő magyaroknak még mindig meg kellene próbálni, ami nem egy egyszerű feladat és nem könnyű feladat, de talán sokat segíthetne az, ha adott esetben egyre többen tölthetnének el hosszabb időt Magyarországon, középiskolában vagy egyetemeken, hogy a nyelvet és a magyarsághoz való kapcsolódásukat megerősítsék, és ezeket próbálják továbbadni, mert azért hatalmas küzdelmet folytatnak azok, mint most az 55. kongresszuson is ez érzékelhető és tapasztalható, akik úgy érzik, hogy az Egyesült Államokban is lehet és meg kell maradni magyarnak, és folytatni kell azokat a hagyományokat, amelyeket valamikor a 19. században raktak le, úgymond itt évők eleink. És nagyon érdekes volt számomra, eljutottam Argentinába, az ottani magyar közösségbe tapasztalni azt, hogy másod-harmad generációsok, akik ott kint születtek, Magyarországon soha nem jártak, miként tartják meg a magyarságokat, a nyelvet, a kultúrát, és miként ragaszkodnak ahhoz, hogy ők még mindig magyarok, miközben Argentina állampolgárai kitűnően beszélnek spanyolul, mérnökök, orvosok, üzletemberek, farmerek, és így tovább lehetne ugye mondani a foglalkozásokat, ahogy mindenütt a világon, de ezt lényegesnek tartják, és azt mondta, hogy kérem, hát az én nagyapám jött ide ki, apám is itt született, természetesen magyarul tud, és én is itt születtem, és természetesen magyarul tudok. Biztos, hogy nem könnyű, és ráadásul vannak, aki soha nem érte meg a kisebbségi sorsot Magyarországon túl, tehát főleg a Kárpát-medencére gondolok, vagy adott esetben az úgynevezett emigrációba, az nem nagyon tud igazán bölcseket mondani. Én azt mondtam, és itt most eltérek egy picit az 55. kongresszustól, vagy a diaszporától, azt mondtam egyszer Szatmár németében, hogy kérem szépen, az én véleményem az, hogy a magyarságnak, vagy a magyarság, hogy így mondjam, tagjainak, vagy ott élő közösség tagjainak kellene megegyezni valamibe, hogy mi az, ami számukra fontos, és a mindenkori Magyarországnak azt kellene maximálisan támogatni. Lett legyen ez a támogatandó csoport Clevelandben, Torontóban, Buenos Airesben, São Paulóban, Szatmárnémetiben, Kolozsvárot, Kassán adott esetben, vagy Dunaszerdahelyen, Szabadkán, vagy Felsőrött bárhol. Csak hát, hogy erre mondta valaki azt, hogy egyrészt tanár úr, akik jönnek Pestről, nem ilyet szoktak mondani, mert mindenki a saját politikai elképzeléseihez kíván társakat gyűjteni. Én pedig azt gondolom, hogy a nemzet az nem csak politikából, vagy politikából kell egy álljon, az egy másik kérdés, a nemzet előbb álljon, ha szabad így mondani, álljon össze nemzetté, és utána próbáljon politikailag is jobbra, vagy balra, vagy középre igazodni, vagy húzni, de ne akarja megtagadni, és ne akarja egyik fél sem a másiktól elvitatni azt a jogot, hogy ő ahhoz a közösséghez tartozik, mert amelyik közösségek képesek közösségként élni, azok szerintem sokkal erősebbek lesznek, mint amelyek a közösséget nem vállalják.
Legyen ez a végszó, mert nagyon szép élvezettel hallgattam, és hallgatnám még sok hosszú ideig. Nagyon szépen köszönöm Torszakály Sándornak ezt az interjút, és kívánom, hogy még a jövőben is találkozunk.
Köszönöm szépen önnek a lehetőséget, és köszönöm a rádió hallgatóinak, ha meghallgatták a gondolataimat, és mint örök optimista azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy még lesz rá alkalom, hogy a Bocskai Rádiónak majd nyilatkozzam Magyarországon és a Veritas Intézet irodájában mondjuk, vagy adott esetben épp Clevelandben. Köszönöm szépen még egyszer.
Mi is nagyon szépen köszönjük. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Szakály Sándort, a Veritas Történet Kutató Intézet főigazgatóját hallották az 55. Magyar Kongresszuson.